Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Gedő Árnes.
Vasárnapi adásunk témái:
Ferenc pápa megkezdte látogatását Abu Dhabiba. Az arab ország története, a helyi egyház élete.
Interjú Kocsis Imre atyával, a Budapesti Hittudományi Akadémia biblikus professzorával római továbbképzéséről.
A Szent Atya vasárnap megkezdte 27. nemzetközi utazását, amely ezúttal a Közel-Keleti Egyesült Arab Emírségek egyik monarchiájába, Abu Dhabiba szól. Február 3-a és 5-e között tartózkodik Péter utóda az arab emírségben, s látogatása két fő mozzanata a vallásközi találkozó a muzulmán vezetőkkel, illetve a Szent Mise a Zájed sportcsarnokban.
A sivatagi éghajlatú olajipari ország nevének jelentése arabul a gazella földje. A 1,5 milliós főváros Dubai után az emírségek második legnagyobb városa. A Perzsa-öböl egy kis szigetén fekszik, híd köti össze a szárazfölddel. A kőolaj és földgáz kitermelésének és exportnak köszönhetően magas az életszínvonal. A lelőhelyek fölfedezése, vagyis 1958 előtt egy apró város volt csupán, amelyet a 18. században egy beduin törzs alapított. A kőolaj felfedezése azonban egy csapásra megváltoztatott mindent. Az átalakulás Zayed bin Sultan al-Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek alapítójának nevéhez fűződik, aki haláláig 2004-ig állt az ország élén. Szorgalmazta az oktatást, fejlesztette az infrastruktúrát és előmozdította a vallási türelmet. A város ekkor nagy fejlődésnek indult. Utóda, Kalifa Sejk igyekszik a kőolajtól független gazdaságpolitikát folytatni, ezért a közlekedés, az egészség, a kultúra és a turizmus felé orientálja az emírséget. A fővárostól mintegy 15 kilométerre egy ökológiailag fenntartható város épül, amely egészében a napenergiával működik majd.
Abu Dhabi fő látnivalói között találjuk a Zájed mecsetet, a világ egyik legnagyobb modern vallási építményét. A 18. században épült Kasr al-Hosn erődöt, mely a legrégebbi épület. A híres tengerparti sétányt, amelyet felhőkarcolók, bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek és strandok kereteznek. Itt található a világ egyik leghíresebb luxus szállodája, az Emirates Palace. 2009 óta rendezik meg a híres Formula 1 Abu Dhabi nagydíjat.
A lakosság sok nemzetiségű, több nyelvet beszélnek, a külföldi lakosok szabadon gyakorolhatják hitüket. Az emirátusi lakosság 2010-ben közel 950 ezer volt, míg az ott élő külföldiek száma 7,3 millió. Népcsoport szerinti megosztása a következő: arab és iráni 40%, dél-ázsiai 47%, pakisztáni, indiai, bangladesi, sírlankai, afrikai 1% és egyéb 12%. A lakosság egyötöde az ország állampolgára, a többi lakos vendégmunkás. Az őshonos lakosok aránya 2011-es becslések szerint 10% alá esett, a bevándorlók legtöbbje dél-ázsiai, így az arab szerepe is lassan háttérbe szorul a közvetítő nyelvként használt angollal szemben. Az ország vallási megoszlása 2010-es adatok alapján muzulmán 77%, ennek legnagyobb része szunnita, keresztény 12,5%, hindu 6,5%, buddhista 2% és egyéb szintén 2%. Az óriási kőolaj kincs jólétet biztosít Abu Dhabi lakóinak. A város száraz, szubtrópusi, ritka a csapadék. Az átlag hőmérséklet februárban 16 és 25 Celsius fok között alakul.
Az Egyesült Arab Emírségek apostoli nunciusa Padilla Francisco érsek, az ország szentszéki nagykövete Al-Otaiba Hissa Abdullah asszony, aki 2010 óta tölti be ezt a hivatalt. A dél-arábiai apostoli vikariátust 2011-ben alapították, vezetője Paul Hinder címzetes püspök. A vikariátus mintegy 1 millió négyzetkilométernyi területén majdnem 42 millió lakos él, közülük 996 ezer katolikus, 16 plébánián összesen 64 egyházmegyés pap teljesít szolgálatot. 2 szeminarista végzi filozófiai és teológiai tanulmányait. 53-an tagjai férfi, 50-en a női szerzetesi intézményeknek. 27 nevelőintézet, 10 jótékonysági intézmény működik. Tavaly 2770 keresztelőt tartottak.
A pápai út logója egy galamb, csőrében olajággal. Azt szimbolizálva, hogy Ferenc pápa béke követeként keresi fel az arab országot. A galamb színei a vatikáni zászlót idéző sárga és fehér, míg az Egyesült Arab Emírségek zászlójának színei a galamb testén láthatók piros, zöld, fehér és fekete. A pápa látogatás témája Tégy engem békéd eszközévé, Szent Ferenc béke imájából való, és kifejezi azt az ima szándékot, hogy a Szent Atya látogatása az Egyesült Arab Emírségekben Isten békéjét hirdesse minden jó akaratú ember szívében.
Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Kocsis Imre atyával, a Budapesti Hittudományi Akadémia biblikus professzorával, római továbbképzéséről.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Imre atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi Szentírás Tudománya tanszékének professzorát, aki most Rómában egy továbbképző tanfolyamon vesz részt. Mi együtt voltunk diákok annak idején, 40 évvel ezelőtt Rómában, a Germanikumban, illetve a Gregoriánán. 40 év telt el, így a szolgáló életünkben, és te most továbbképzésen veszel részt. Érvényes a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, még a professzorokra is.
Így van, szükségszerű a folyamatos képzés. Az iskola, ahol én végeztem, mert miként a Laci atya mondta, Gregoriánán kezdtem én is a tanulmányokat, de aztán volt lehetőségem kifejezett biblikus tanulmányokat is végezni, tehát olyan tanulmányokat, amelyek által én ha nem is biblia tudós lettem, de olyan valaki, akit aztán otthon Magyarországon megbízhattak azzal, hogy a Szentírás tudomány tanítsam.
Rendes diplomával.
Rendes diplomával, igen. Nos, tehát ez az iskola, a Gregoriána testvér intézete, társintézete, a pápai biblikus intézet. Ott szereztem én szakdiplomát, licenciát, és néhány éve kezdte el a Pápai Biblikus Intézet az, hogy január végén egy hetes ilyen továbbképző tanfolyamot, konferenciát rendez, mindig sajátos téma alapján, vagyis minden évben egy sajátos témát járnak körül meghívott előadók. Ebben az évben a téma a Lukácsi kettős mű, vagyis azok a művek, amelyeket Szent Lukács írt, nyilván a Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei. Egyébként nem ez az első, hogy itt vagyok, voltam én már egyéb alkalmakkor is, de most az idén mindenképpen szerettem volna ezen részt venni, hiszen a Lukács evangéliuma, illetve a lukácsi könyvek a kedvenceim közé tartoznak, tehát mondhatni, hogy a szaktörölőteimhez tartoznak. Persze a páli teológia is fontos, meg egyéb íratok, de azért Lukácsot különösen is kedvelem.
Ennek jele például, hogy éppen Lukács evangéliumáról írtál egy teológiai szakkönyvet magyar nyelven.
Igen. Meg hát azóta is azért, ha nem is könyv szintjén, de cikkek szintjén úgy rendszeresen publikálok Lukács evangéliumáról. Egyébként hát Pál is kedvencem, ugye Laci atya tudja, hogy azért az itteni szakdolgozatomat, illetve licencia dolgozatomat azt Szent Pál egyik leveléből írtam, pontosabban hát Szent Pál egyik levele sajátos témájából, Krisztus és a Szentlélek kapcsolata a páli levelekben.
És ez az érdeklődésed Lukács, meg a páli teológia iránt megmaradt napjainkig?
Napjainkig, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a két fő kutatási vagy érdeklődési területem.
És ez személyes kötődés is, nem csak a művekhez, hanem a két személyhez, Lukácshoz, meg magához, a tarzuszi Pálhoz?
Igen, így van, személyes kötődés. Tehát mind a két személy olyan, aki számomra nagyon-nagyon-nagyon példaértékű. Szent Pálnak mindenek előtt a buzgósága, lelkesedése, missziós odaadása meghatározó. Tehát Szent Pál lelkipásztorként példakép, és teológusként is persze természetesen, hiszen hát amit ő a római levélben leírt, az egy igazi, igazi alapos teológia. Lukács esetében pedig hát nyilván ami úgy megragadó, az kiérezhető a műveiből, kiérezhető. Ugye hát nem véletlenül mondják Lukácsot az irgalmasság evangéliumának, hiszen éppen az ő evangéliumában jelenik meg Jézus, mint a szegények barátja, mint a bűnösökhöz odaforduló személy. De ettől függetlenül is, tehát egy nagyon megható dolog. És az apostolok cselekedetei is fontos, ott megint a misszió téma. Tehát talán pont az apostolok cselekedetei köti össze Lukácsot meg Pált, nem csak azért, mert az apostolok cselekedeteinek nagy része Szent Pálról szól, hanem, hogy igen-igen domináns a misszió gondolata az apostolok cselekedeteiben is. Tehát Szent Pál, mint misszionárius jelenik ott meg, és ez aztán bizonyos pontokon tükröződik a leveleiben is.
Nyilvánvaló a hatás Pál részéről Lukács felé. Beszélhetünk-e fordítva is? Hatott-e valamilyen módon Lukács Szent Pálra?
Ezt nagyon nehéz megállapítani. Egyébként hát, ha komolyan vesszük mindazt, amit tudunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Lukács nem volt azért mindig Pál mellett. Tehát az apostolok cselekedetei alapján csak részleges utitársként volt ő jelen, vagyis csak az utak egy részén. Az viszont biztos, hogy vannak azért közös pontok. Vannak közös pontok. Tehát azért az irgalom motívuma Szent Pálnál se hiányzik. Sőt, hát Szent Pál élte át igazán. Hogy Lukács hogyan élte, ezt nem tudjuk sajnos. Így nincs sok ilyen konkrét életrajzi adat Szent Lukácsra, Pálról annál inkább. Tehát ha valaki átélte, hogy mit jelent az irgalom, akkor ő. És ez nagyon-nagyon szépen tükröződik műveiben. És ugye Lukácsnál egy domináns szempont, hogy Jézus az üdvözítő, a megmentő, és ez épp úgy domináns pont a páli levelekben is.
Ha napjainkban megnézzük a biblikus teológia feladatát, hova lehetne helyezni a hangsúlyt, vagy a hangsúly pontjait?
A mai viszonylatban én azt hiszem, hogy törekvés van egyfajta egyensúlyra. Mert a múlt század vége fele, vagy inkább a zsinat, inkább azt mondanám, hogy a zsinat környékén erősen erőtérbe került az úgynevezett történetkritikai módszer, amely ugye azt vizsgálja, hogy hogy is jött létre a Szentírás szövege. Mert itt tudomásul kell venni, hogy a szentírók, bár sugalmazottak, vagyis Szentlélek indítására meg vezetése alatt írtak, de mindig olyan hagyomány alapján, ami már megelőzte őket. Tehát a Szent Szöveg előtt léteztek korábbi íratföljegyzések, meg ott volt a hagyomány, ott volt az élet, az egyház élete. Nem a Bibliával kezdődött minden, hanem az egyházzal, a közösséggel, és a szentírók lényegében, amit leírtak, az alapult azon a hitten, azon a hitbeli meggyőződésen, amit az egyház vallott a mindennapi életben, a liturgiában, a gyakorlatban. Na most a történetkritikai módszer próbálta rekonstruálni ezt a folyamatot, ami megelőzi a végső szöveget. Csak hát ez nagyon egyoldalú volt, mert ez tagadhatatlan, hogy szükséges, és nagyon fontos, katolikus szempontból is fontos látni a hagyománynak, a megelőző hagyománynak a fontosságát, de nem lehet tagadni, hogy azért hát nagyon sok szubjektív szempont is kötődhet hozzá, tehát hipotézisek, és ezek olyan zavarók is lehetnek olyanoknak, akik először hallanak a dolgokról. Na most, ez aztán már változott az évek folyamán, változott, mert nagyobb hangsúly került arra, hogy azért a végső szöveg mégis a leginkább meghatározó, a számunkra meghatározó és az üzenetet hordozó. Tehát nagyon egyoldalú lenne csak azt vizsgálni, hogy mi volt előtte, és csak úgy marginálisan is van a végső szöveget, hanem kapjon nagyobb hangsúlyt a végső szöveg. Na most persze itt is azért megjelentek ilyen egyoldalúságok, hogy Ugye a modern irodalomtudomány sok ilyen új módszer dolgozott ki, ilyen irodalomtudományi módszert, és akkor ezt is alkalmazták a bibliai szövegekre, de ez épp úgy unalmas lehet, ha én csak ilyen külső retorikai eszközöket, meg irodalmi szempontokat tekintek. És ezért aztán jogosan jött az az igény, hogy alapvetően keressük azt az üzenetet, ami a Szent Szövegben van, hogy mit akart a szerző üzenni, és azt az üzenetet hogyan tudjuk mi a mai körülményeink között, a mai nyelven, a mai egyház helyzetének megfelelően megfogalmazni. Tehát itt egy folyamatot kell bejárni szerintem, egy kicsit rámutatni erre a dinamikára, ami által, amelyben voltak épp a Szent Szövegek keletkeznek, rámutatni a szöveg irodalmi szépségére, illetve vizsgálni a szavaknak értelmét, jelentését, és azért nagyon fontos az összegzés, a teológiai összegzés, vagyis, hogy mi akkor ennek az üzenete, meg amennyire lehet, mit tudok én ebből személyesen hasznosítani.
Ha nem is páli lukácsi teológiát idézek most, mindenféleképpen az Új Szövetség szerzőjéhez tartozik János evangélista, aki evangéliuma végén, azaz a 20. fejezet végén azt írja, az evangéliuma egészéről, mindez azért iratott meg, hogy hitetek legyen. Érvényes ez valójában az egész új szövetségi korpuszra?
Természetesen, természetesen. A szerzők nem egyszerűen csak regisztrálni akarták azt, ami történt. Tehát nem egyszerűen csak krónikát akartak írni. És mondjuk a levelek viszonylatában, tehát Pál, nem csak megoldást akart adni problémákra, mert a levelek többség azért íródott, mert problémák voltak a különféle gyülekezetekben, egyházközségekben. Ő azért nem csak meg akarta ezeket úgy oldani, hanem hitbeli elmélyülést akart. Tehát nagyon érdekes például a Szent Pál leveleiben is, sose csak azt mondja, hogy mit szabad, mit nem, hanem érvel. És ez az érvelés, teológiai érvelés, Pál rámutat arra, hogy most egy magatartás megfelele annak a valóságnak, amit mi élünk, tehát a mi keresztény voltunknak, a mi keresztény elkötelezettségünknek. Tehát ilyen értelemben érvényes minden bibliai iratra, hogy az azért keletkezett, hogy a hitet erősítse, ha kell, mert nehézségek vagy viszályok voltak, helyesbítsen dolgokat, de mindenképpen ez a pozitív szándék mindig ott volt, hogy a hit növekedjék, a hit tisztuljon, a hitbeli meggyőződés erősödjék, illetve, hogy ez a hitbeli elkötelezettség a mi életünkben, a mindennapi életünkben, az erkölcsi magatartásunkban is megmutatkozzék.
Végül egy egészen személyes kérdés. Mit jelent neked, Imre atya, visszatérni Rómába? Még hogyha ritkában is tudsz te visszatérni az otthoni állandó tanítói meg lelkipásztori munkád mellett.
Számomra annyit jelent, hogy új lendületet kapok. Mert igazában itt volt, ugyan már Pesten is végeztem teológiai tanulmányokat, meg a doktorátust azért Budapesten szereztem meg, tehát a fölkészülésem azért kötődik Magyarországhoz és Budapesthez és a központi szemináriumhoz, illetve hát az iskolához, amelyben most tanítok, hát annak növendéke is voltam. De azért a képzés nagy része itt történt.
5 év.
5 év itt történt, és azért ez mégiscsak meghatározó volt számomra, és ez mindig lendületet, lelkesedést adott. És mondhatni, hogy amikor otthon megkezdtem a papi életemet, aztán később a tanári életet, akkor hát ezzel a lelkesedéssel indultam, ami aztán úgy sokszor alábbhagyott, sokszor azért nem mindig az ugyanaz a lendület volt bennem. Ha visszajövök ide Rómába, egy kicsit ezt a kezdeti lelkesedést, lendületet érzem, és ezzel a lelkesedéssel, lendülettel tudok majd hazatérni.
Imre atya, köszönöm a beszélgetést, további töltődést és még nagyobb lendületet.
Köszönöm szépen.
Kocsis Imre atyával, a Budapesti Hittudományi Akadémia biblikus professzorával, Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.